Magasztalva és hála legyen az Úrnak az ilyen dicsőséges ígéért, amelyet már hallottunk, és a csodálatos gondolatokért, amelyek már kifejezésre lettek juttatva. Amint hallottuk, mondhatjuk, Isten színe előtt ezekben az utolsó napokban tudomásul vehettük Istenünk mindenható szavát. Nem csak betű szerint, hanem a Szent Szellem által kinyilatkoztatottan. Isten nem csak példázatokban beszélt, Isten szabadon és nyíltan beszélt hozzánk és velünk. Ahogyan beszélt hajdanában a prófétákhoz, és ő általuk is, úgy beszélt hozzánk is, és általunk is szeretne beszélni. Minden szempontból egy különleges korban élünk, és el kell foglalnunk, és elfoglalhatjuk a helyünket Isten országában, és nem engedhetjük, hogy bármi is eltávolítson minket attól, amit Isten tervezett számunkra. Talán ezelőtt kellett valahol lennünk ahhoz, hogy aztán megtanuljuk újra értékelni azt, amit Isten kegyelemből adott nekünk. Schmidt testvér volt a testvérek közül az egyik, aki amment mondott az imént, és ezt szándékosan hangsúlyozom most. Voltak éppen közülünk mindhárman, Rusz testvér, Schmidt testvér és én, részt akartunk venni egy nagy kongresszuson Düsseldorfban a múlt csütörtökön, ahol a teljes evangélium egyik világelnöke beszélt. Aztán Rusz testvér meg lett akadályozva, így elmentünk mi ketten. És ha a sok értesült történetekből, amit hallottunk, vagy mesékből, nem is hoztunk haza magunkkal semmit, Isten ígéje még csak fel sem lett olvasva, egyetlen sor, egyetlen vers sem abból. De ha el is felejtettünk minden hallott történetet, akkor mégis magunkkal hoztunk valamit. Egy mély, Isten iránti új hálázatosság azért, amiben kegyelemből részünk lett. Én nem tudok ilyen lenni, azt hiszem, Schmidt testvér minden bizonnyal letörölte a könnyeit a hálától azért, amit Isten végzett. Mi nem vagyunk valami elnökök, nincs hírnevünk sem, és nincs megnevezésünk sem. És az a kevés, amink volt, még az is meg lett semmisítve, úgyhogy csak úgy állunk itt, ahogy Isten is akarja, hogy minden tisztelet és minden dicsőség egyedül őt illeti kegyelemből. Isten szólt, és Isten továbbra is szól. Ő munkálkodott, és továbbra is munkálkodik. Ő megmentett, és továbbra is megment. Ő meggyógyított, és továbbra is gyógyít. És elmondhatjuk azt is, hogy szellemmel és tűzzel keresztelt, és ezt továbbra is teszi. Ezt senkinek sem kell kétségbe vonnia, mert hiszen hangsúlyozva kaptuk, hogy kétszer egymás után az áll írva, te azonban ugyanaz maradsz. És az első alkalommal azt mondja, te azonban ugyanaz maradsz, és másodszor is ugyanaz maradsz. Egy és ugyanaz maradsz. Nem csak, hogy megmarad, hanem ugyanaz marad. És ezért teljes mértékben megbízhatunk abban, hogy ő meg fogja tenni ugyanazt, amit valaha is elvégzett. Ezekben a napokban nem fogunk prédikálni, hanem Isten segítségével összefoglaljuk a Szentírásból az olvasottakat. Hiszen folyamatosan hallgatjuk Branham testvér lefordított prédikációit, és füzetformájában is olvassuk őket úgy, hogy nem vagyunk tudatlanságban azokról a dolgokról, amelyeket Isten tett és folyamatosan végez. Az utolsó két prédikáció egyikében, amelyek most megjelennek hangszallagon és magnókazettán, észrevettem egy olyan mondatot az egyikben, amelyet Branham testvér ott megemlít. Amikor azt mondja, hogy mi néha azt kívánjuk, bár csak olyan ártatlanok lennénk, mint egy kisgyermek, akit a karjába vett, hogy megáldja és Istennek oda szentelje. És akkor váratlanul azt mondja, hogy mi még sokkal ártatlannabbak vagyunk, mint ez a kisgyermek, mert ez a csecsemő, bár még csak 6 hetes, de mégis bűnben született. És azt mondja tovább, ellenben mi, akiknek Isten megkegyelmezett, ártatlanabbak vagyunk, mint ez a gyermek, akit itt a kezemben tartok. És ez a gyermek még nem hazudott egy szót sem, még nem ártott senkinek sem, még nem tett egy lépést sem ezen a földön, még nem mondott egy mondatot sem. És mi, akik meglettünk váltva a bárány vére által, még ártatlanabbak vagyunk, mint egy ilyen gyermek, mint egy ilyen csecsemő. Megkegyelmezettek vagyunk, örök megbocsátásban lett részünk. És ez az a vers is, amit itt mindannyian végigolvastunk, hogy miután elvégezte a bűnökből való megtisztítást, leült a magasztos jobbjára a mennyei magasságokban. Zsidók 1.3. második fele. Ő elvégezte, illetve végrehajtotta a bűnökből való megtisztítást egyszer s mindenkorra, te éretted, és én érettem. Ez egy tökéletes és örökérvényű megváltás, amelyben részesedtünk. Egy másik ígevers, ami lenyűgözött, ez a vers itt, hogy minden imádni fogja őt. A zsidókhoz írt levél 1.10. vers. És továbbá te alapítottad meg, Uram, a földet a kezdetek kezdetén, és az egek a te kezed munkája, vagy műve. Ez megemlékeztet engem a Jelenések könyve 4. fejezetére, közvetlenül a pecsétek felnyitása előtt. Itt a Jelenések könyve 4. fejezetében, talán a 9. versben ezt olvassuk, vagy ez van intézve hozzánk. És minden alkalommal, amikor a 4 élő lény dicséretet, tiszteletet és hálaadást mond annak, aki a trónon ül, annak, aki él, mint örökkön örökké. A 24 vén leborul, leveti magát a trónon ülő előtt, és imádják azt, aki örökkön örökké él, és leteszik az ő koronájukat a trón elé mondván, vagy a következő szavakat mondván. Méltó vagy te, Urunk és Istenünk, hogy dicsőséget, tisztességet és hatalmat kapj, hogy részesülj a hatalomban, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodból lettek létezőek, a lettek, vagy lettek megalkotva. Itt fel lett ajánlva a magasztalás és a tisztelet, a dicsőség és az imádat annak, aki mindent teremtett, aki mindent megalkotott, és pedig az ő akarata szerint teremtett meg mindent. Te méltó vagy, Uram és Istenem, hogy részesülj a dicséretben, a dicsőségben és a hatalomban. Azt tudjuk, hogy ez később az 5. fejezetben megismétlődik. A kérdés, ki az, aki méltó rá? És akkor jön is a válasz, és a 9. versben azt mondja, és ők egy új éneket énekeltek, amely így hangzott. Méltó vagy te arra, hogy átvedd a könyvet, és felnyisd annak pecsétjeit, mert hagytad magad megöletni, és a te véreddel embereket vásároltál meg Istennek minden törzsből, és minden nyelvből, minden népből, és minden nemzetből. És királyokká, és papokká tetted őket, ami Istenünk számára, és ők királyokként fognak uralkodni ezen a földön. Fel kell fognunk ma este, és mindörökre rá kell döbbennünk, hogy az, amit Isten ígéje mond, igaz. És nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hanem hagynunk kell, hogy behatoljon belénk, áthasson bennünket. Mert a legtöbbször mégis az a helyzet, hogy meghallgatjuk ugyan Isten szavát, de nem hagyjuk, hogy úgy áthasson bennünket, hogy valósággá is váljon bennünk. Te megvásároltál bennünket minden nemzetből. Te elvégezted a megtisztítást. Te megváltottál bennünket. Mi a te tulajdonaid vagyunk. Ezek mind isteni tények, isteni valóságok. Tudjátok, még a földi viszonylatban is valami nagyon szörnyű dolog a bizonytalanság. Teljesen elpusztíthat belülről valakit, felemészthet. De a bizonyosság belülről felépíthet, és elvezethet arra az állapotra, ahova tartozol. És megvan írva, hogy az ő szelleme tanúságot tesz a mi szellemünknek arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. És már most, ha itt arról van szó, hogy méltó vagy átvedd a könyvet, méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, akkor voltak olyan emberek, akiket Isten méltónak talált arra, hogy meghallgassák és megtapasztalják azt, ami ebben a könyvben le volt pecsételve, mert nekik lett szánva. És kegyelemből mi is ezek közzé, az emberek közzé sorolhatjuk magunkat, akik méltóknak találtattak arra, hogy meghallják, amit a szellem mond a gyülekezeteknek. Hogy meghallják, amit Isten az ő ígéjén keresztül mond, igen, amit kinyilatkoztatott. Én magam a szívemen viselem a Zsézsás prófétában írt egyik íge szakaszt. Amint tudjátok, Ézsás próféta volt az Ószövetségben az üdvösségtörténet prófétája. Ő leírta a Jézus Krisztus születését, mint Immanuel, egy fiú születik nekünk, egy gyermek adatik nekünk, és leírta, hogy ki ő. És leírta azt is, imé meglást, egy hang hallatszik a pusztába, pusztában egyengessétek az Úr útját. Sőt, az ő fejezeteinek végén még az ezeréves királyságot is leírta. Egy ember, aki 66 könyvet foglalt össze a Szent Szellem vezetésével. És itt a 44. fejezetben az van mondva. Már most halld meg, Jákob, az én szolgám, és te, Izrael, akit választottam, vagy akit én kiválasztottam. Ezt mondja az Úr, aki teremtett téged, vagy megalkotott téged, és aki megformált téged az anyamétől fogva. Hadd álljunk meg itt egy pillanatra, meg ennél az ígénél. Itt utalás van téve a kiválasztottságra, de arra is, hogy már az anyamétől fogva benne volt Isten tervében, amit itt részletez, és amiről még tovább olvasni fogunk. Hogy egy Jeremiás próféta, vagy hogy az lett mondva neki, hogy már ő az anya méhében elrendeltetett, azt mindannyian tudjuk. De tudjátok-e, hogy minden megváltottnak része van abban, amit Isten a prófétákon keresztül az időknek előtte kimondott, és nem csak őket rendelte el Isten az anyamétől fogva, hanem téged is, és engem is. És ők már a világ megalapítása előtt arra voltak hivatottak velünk együtt, hogy, vagyis a próféták voltak arra hivatottak, hogy Isten szócsövei legyenek. És te és én már a világ megalapítása előtt arra voltunk hivatottak, hogy halljuk, amit Isten rajtuk keresztül mondott. Isten országában nincsenek véletlenek. Itt a Jeremiás próféta első fejezetének 4. versében ez áll írva a 4. verstől. Hanem az Úr szava pedig a következőképpen intéződött hozzám. Még mielőtt megformáltalak téged az anyamében, kiválasztottalak, eleve elrendeltelek téged, és mielőtt megláttad volna a nap világosságát, felszenteltelek prófétává, a nemzetek prófétájával rendeltelek el a népek számára. Pál apostol azt írta Galatáknak, amikor úgy tetszett annak, aki elhívott engem anyám méhétől fogva, azaz elkülönített, hogy fiát megjelenítse én bennem. Hadd értsük meg ma este, fogjuk fel, hogy a kiválasztottság már a világ megalapítása előtt megtörtént, de hogy Isten már az anyamétől kezdve megszentelte és elkülönítette az öveit. Még mielőtt megformáltalak volna téged az anyamében, igen, sőt, még a földi eredetünket is elrendelte Isten az ő határozata alapján. Még mielőtt az anyamében megformáltalak volna téged, kiválasztottalak téged, ezt már többször is hangsúlyoztuk. A legtöbb hívők nem hisznek kiválasztásban, az eleve elrendeltetésben, és ezt nagyon könnyű megmagyarázni azzal, hogy a legtöbb hívők nem tartoznak a kiválasztottak közzé. Mert sokan vannak ugyan a hivatalosak, de kevesen a kiválasztottak. A kiválasztottak hisznek a kiválasztásban, az eleve elrendelésben, és az Isten által felszenteltek hiszik, hogy Istennek lettek felszentelve, és akiket Isten megváltott, meg azok hisznek a megváltásban, és Isten fiai és leányai hiszik, amit az Úr mondott nekik. Még mielőtt megformáltalak volna téged az anyamében, kiválasztottalak téged, hadd hangsúlyozzam még egyszer, ugyanúgy, ahogy Isten előre kiválasztotta a prófétákat, ahogy a zsidókhoz írt levélben együtt olvastuk is, hogy Isten sokféleképpen szólt a prófétákon keresztül az idők előtt. Úgy kiválasztott egy népet, amely hallgatni fog a prófétai szóra. Egy olyan népet, amelynek ugyanaz az íge ki lesz nyilatkoztatva kegyelemből ugyanazon a szellem által. Azt ugye tudjátok, hogy nekünk nem kell prófétáknak lennünk, csak olyan embereknek, akik befogadják a prófétai ígeüzenetet, és akiknek a Szent Szellem kinyilatkoztatja azt. Tehát a kiválasztás és az eleve elrendelés Istentől kifolyólag történik. Én kiválasztottalak téged, és mielőtt megláttad volna a napvilágot, felszenteltelek téged. Hát nem valami dicsőséges dolog ez? El tudod-e hinni ma este teljes szívedből, hogy Isten már akkor az övéül rendelt el téged, amikor még anyád méhében voltál, hogy az ő tulajdona légy. Hogy Isten kiválasztott téged, még mielőtt a világnak alapot vetett volna. Hogy Isten magának szánt el téged, és az ő tulajdonává szentelt téged. Tudjátok, és itt újra Branham testvérre kell gondolnom, vagy utalással legyek. Neki fel lett téve a kérdés, miután tanúvallomást tett arról, hogy látomásai és kinyilatkoztatásai voltak, mióta csak gondolkozni tudott 2-3 éves kora óta. És a kérdés, ami fel lett téve neki az volt, megvoltak-e neked ezek a dolgok, már a te megtérésed előtt is? Ez volt a kérdés. Erről azt mondta, igen, már a bölcsőben megkaptam őket. Miről is van szó? Istentől eleve elrendelten, hogy prófétává legyen, az anyamétől fogva elkülönítve, Istentől kijelölve. És ez ugyanúgy vonatkozik miránk is, mint azokra a prófétákra, akiket Isten eleve elrendelt. Mert mi elrendeltettünk arra, hogy meghallgassuk a prófétai ígeüzenetet, és aki befogad egy prófétát, az megkapja a próféta jutalmát is. Ő ebben a helyzetben, ebben az állapotban kerül Isten előtt. Majd így folytatódik. Prófétává neveztelek ki a nemzetek számára. Igenis, nem csak Izrael népének, hiszen ők héber próféták voltak, egy másik nem is létezett, kivéve Bálámot. És őrólla lemondhatunk, bocsánat. Itt most vissza akarunk térni ehhez az Ézsaiás 44. íge szakaszhoz. Már most halt meg Jákob, az én szolgám, és te is Izrael, akit kiválasztottam. Így szól az Úr, aki megalkotott téged, és megformált téged az anyamétől kezdve, a te segítőt. Ne félj, Jákob, az én szolgám, és te, az én szeretett Izraelem, akit én kiválasztottam. Tehát itt nem csak Jákob lett megnevezve név szerint, mint egy egyéni személy, hanem egy egész nemzet, egész Izrael. Isten itt Izraelt szólítja meg a következő megnevezéssel. és téged, az én szeretett Izraelem, akit kiválasztottam. Itt látjuk a kiválasztást. Számos nép létezett már akkor, de Isten egy embert vett az Eufrates folyó vidékéről, a föld végéről, a káldeai úrból, és beszélt hozzá, kinyilatkoztatta magát neki, ígéreteket adott neki, és egy szövetséget kötött vele. Ez volt az ő hitének alapja, és az Istennel való közösségének az alapja is. És minden kiválasztott ugyanazon az alapon áll. Ők valamennyien hallják és hisznek Isten ígéreteiben. Ő velük Isten egy szövetséget kötött. Bennük az íge valósággá válik, és az ígéretek a kegyelem által megerősödnek, igazolva lesznek, mint Ábrahámban és az ő magvában is. És te az én szeretett Izraelem, akit én kiválasztottam. Persze, ha emberi szemmel nézzük, sok mindent láthattunk volna, ami emberi volt közöttük. De hadd tartsunk figyelemmel egy dolgot, hogy az isteni te benned és én benned nem tőled és nem tőlem származik. Az isteni Istentől származik, Istentől ered, és az ő ígéje és szelleme által kerül belénk, és válik élővé. És ha ezt egyszer meg tudjuk érteni, hogy mindezek a proféták, legyen az Ábrahám, Izsák, Jákob, Isten mindezen emberei, akár egy Ézsaiás és egy Jeremiás, akárkik is voltak ők, mégis emberek maradtak. De a szívükben hordoztak valami isteni dolgot. Valamit, ami a mennyből érkezett hozzájuk, a dicsőségbe vonzotta vissza őket. És azt merem állítani, hogy ugyanez a helyzet te veled, és én velem is. Isten elhelyezett valami isteni dolgot a szívünkben és az életünkben. Mi nem vagyunk hétköznapi emberek, hanem az emberek gyermekeiből az Úr Isten gyermekeivé tette azokat, akik hisznek az ő nevében. Ahogy a Szentírás mondja, még nem lett kinyilatkoztatva, vagy nyilvánvalóvá téve, hogy mivé leszünk egy napon. De amikor ez kiderül, amikor nyilvánvalóvá lesz, akkor olyanok leszünk mi is, mint ő. És ez esetben szótlanok maradunk. Aztán lehajthatnánk az arcunkat a porban, és tetünket leszögezve, hogy soha többé nem pillantanánk fel, ha emberileg akarnánk elgondolkodni rajta. De hadd gondolkodjunk emberi módon az emberi dolgokról, és gondolkodjunk isteni módon az isteni dolgokról. És itt nem emberek szavaival van dolgunk ez esetben, hanem Isten szavával. És hadd tanúsítsunk teljes mértékben bízalmat, hitet Isten szavának, és mondjunk igent, ahogyan Ábrahám is tett. Hiszen tudjátok, Ábrahám esetében az ígéret beteljesedése emberileg elképzelhetetlen, kivitelezhetetlennek látszott. Ő azonban minden remény ellenére hitt, és egyre erősebb lett az ő hitében. Mégis mi volt a helyzet vele? Az ő szívében el volt vetve valami isteni dolog, és ez az isteni győzedelmeskedett az ő életében. Minden emberi érvelések fölött, mindazok fölött, amit az elme argumentumokkal elő tudott hozakodni, az isteni győzedelmeskedett az ő szívében. És ugyanez meg kell történjen te benned, és meg kell történjen én bennem is. És te az én szeretett Izraelem, akit én kiválasztottam, és most jön egy nagyszerű ígéret. Mert ahogyan a szomjas földre vizet árasztok, és a kiszáradt, megszikkadt földre nagy áradatot, úgy árasztom ki szellememet, úgy akarom kiálasztani szellememet a te magodra, és áldásomat a te utódaidra. Halleluja! Ez egy dicsőséges ige szakasz. És ha ma este szívből hiszünk benne, akkor meg fogjuk tapasztalni, illetve át fogjuk élni. Csak el kell jutnunk arra a pontra, arra az álláspontra, hogy Isten szaváról ne emberi szempontok szerint gondolkodjunk. Mert az ellenség még az Isten igéinek prédikálása közben is száz meg száz gondolatokkal jöhet, és hatalmas akadályt állíthat fel te előtted és én előttem, és ezzel megfoszthat minket az áldástól Isten legfenségesebb igéjének a hirdetése közepette. De ez ne legyen sikeres neki, ebben ne legyen sikeres. Hadd álljunk ellene az ellenségnek, forduljunk el önmagunktól, és mindenki mástól is, és taszítsunk félre az emberek szavait, és az emberek gondolatait jobbról is, és balról is, és támaszkodjunk teljes mértékben az Úr szavára. Ezt az ígéretet megelőzi a következő. Az én szeretett Izraelem, akit én kiválasztottam. Mert amint a szomjas földre vizet árasztok, és a száraz földre nagy vizek áradatát, úgy akarom kiárasztani az én szellememet a te magodra. Ó, milyen jótékony hatású, amikor egy hosszú szárazság után esik az eső. És tudjátok, hogy vannak olyan emberek a természeti környezetben is, akik egyáltalán nem szeretik az esőt. És amikor egy esernyős embert látok, azt hiszem, hogy egy bábút látok. Ha esik az eső, hadd essen hát. De hiszen már megvan a földi dolgokban is a mi hozzáállásunk, és a szellemi világban is vannak emberek, akik nem szeretik az áldás esőjét egyáltalán. Aztán a legszívesebben egy esernyő alatt szeretnének elbújni, vagy állni. Amennyiben egy ernyő alatt akarunk lenni, akkor a magasságos ernyője alatt, és a mindenható árnyékában akarunk állni. Ez nekünk elég, semmi más egyébre nincs szükségünk. Ugyanígy mondja itt az Úr, ahogyan esőt küld a száraz földre, és vízfolyamokat a földre. Így akarom kiárasztani az én szellememet a te magodra, és az én áldásomat a te utódaidra. Nem csak egy valamilyen szellem, vagy akármilyen áldás, hanem Isten azt mondja, az én szellemem és az én áldásom. Ó, bárcsak az Úr, ma este elültetne egy ilyen mély vágyakozást a te és az én szívemben, hogy azt mondhassuk, Uram, én hiszem, hogy kiválasztottál engem. Én hiszem, hogy szerettél engem. Kiszerettél engem. Én hiszem, hogy kiválasztottál engem, és hogy a magadévá tettél, koronáztál engem. Én hiszem, hogy te megfizetted az árat a Golgotán. És hogy a te utódaidhoz, a te gyermekeidhez tartozhatok, mert így van megírva, miután sok fiakat kivezetett, belépett a dicsőségbe, vagy bement a dicsőségbe. Istennek valamennyi fiai és leányai meglettek váltva a Golgotán, szabadon lettek váltva, és az ellenség elveszítette az igényét rájuk nézve. Mert ahogyan a szomjas földre vizet árasztok, és a kiszáradt földre nagy vizek áradatát, úgy akarom kiárasztani az én szellememet a te magodra, és az én áldásomat a te utódaidra. Ott, ahova Isten szelleme leszállhat, ott Isten áldása is eljön vele együtt. Gondoljunk csak a pünkösdi szellem kitöltetésére. És a Branham testvér semmi mást nem is hangsúlyozott, azt egyértelműen mégis kiemelte, hogy az Úr még egyszer ki fogja árasztani az ő szellemét. Ó, bár csak megtörténhetne már ma közöttünk a te szívedben és az enyémben is. Amikor Isten azt mondja itt, mert amint vizet árasztok a szomjas földre, itt a kiárasztás, a kiáradás szókifejezés van használatban. És amikor pünkösdről olvasunk, a Szent Szellem kiáradásáról olvasunk. Olvasunk a korai és a késői esőről is. Mert ahogy kiárasztom a vizet, amint tudjátok, amikor valami kiárad, az egy kicsit erőteljesebb, mint amikor csak a cseppeket látjátok lezúdulni. Már a kiáradás is egy egészen nagy teljességből történik. És éppen ezt akarja Isten itt hangsúlyozni. És amikor megvan írva, hogy az ő teljességéből vettünk, vagy merítettünk kegyelmet kegyelemre, akkor ez így igaz, de mi fel kell legyünk ébresztve, és tágra kell nyitnunk a szánkat és a szívünket is, hogy Isten betölthesse azt. Amikor itt azt mondja ő, én vagyok az, aki. Igen, ha ő úgy akarja, akkor nekünk is akarnunk kell, és azt kell mondanunk, Uram, te akarod, én is azt akarom, hogy ez most megtörténjen én velem, én rajtam. Isten akaratában áll, hogy a szellem ki legyen árasztva azokra, akik befogadták Isten ígének a magvát. Itt nagyon világosan olvashatjuk, hogy egyértelmű. Így ki akarom árasztani az én szellememet a te magodra, és az én áldásomat a te utódaidra. Milyen csodálatos! Ti elolvashatjátok tovább, hogy hogyan történik az összehasonlítás. Ott, ahol vízáradatok folynak, ott zöldül a fű, a fák telve vannak lombokkal és gyümölcsökkel. Mi olyan fák legyünk, amelyek a vízfolyások mellé lettek ültetve. Hadd menjünk még gyorsan a következő fejezethez, a 45. fejezethez, és itt a 8. nem, inkább a 9. vershez. Hadd csordoljon az áldás felülről, ti egek, és a felhők hadd nyissanak útat az áradatnak, nyíljon meg a föld, hogy virágozzék az üdvösség, és ugyanakkor csirázzon az igazság is elő. Én magam az Úr teremtettem ezt meg, vagy hoztam ezt létre. Itt is ismertetve van a fokozatos fejlődés. Hadd csorduljon az áldás felülről, ti egek, és a felhők hadd nyissanak útat az áradatnak. De aztán jön a lényeg, hadd táruljon fel a föld, hogy az üdvösség kibontakozzék és virágozzék, és az igazság felvirágozzon, felvirágozhasson. A földnek meg kell nyílnia ehhez, hogy befogadja az áldás esőjét. Nos, fizikailag megnyílik a föld, mert nem is tehet másként. Hiszen a menny a föld fölött van, és amikor esik az eső, akkor esik ezen a földön. És Isten az ő népe fölött áll, ő fog felettük lakni, és ő lesz az ő Istenük. És amikor ő útat nyit az áldás áradatának, és megajándékoz esővel, hiszen az nem akárhol történik, hanem ott, ahol az ő népének szíve meg lett nyitva, megnyillik, oda küldi le az ő esőjét és az ő áldását. Hadd csorduljon az áldás felülről. Egy más jellegű esőre nincs is szükségünk, csak a felülről érkezőre, mert minden jó ajándék felülről jön a világosság atyától, akinél nincs semmiféle sötétség vagy elsötétedés. Hadd csorduljon az áldás felülről, ti egek! Halleluja! A mennyország nincs elzárva. A mennyország nyitva áll. A Golgota óta nyitva áll a mennyország. Amint tudjátok, évente egyszer a főpap bement a függöny mögé a szentek szentjébe. És amint tudjátok, azon a nagy pénteken, amikor Krisztus, ami Urunk és megváltunk, meghalt, és az Isten tisztelet a templomban tovább zajlott, és a függöny közben fentről lefelé szétszakadt. Akkor meg kellett volna nyílnia a szemüknek és a szívüknek. Tudniuk kellett volna, és fel kellett volna ismerniük, hogy Isten tette azt, ami most történt. De ők még mindig a kecskék és a bikák vérével mentek be, azzal akartak hozzájárulni, annak ellenére, hogy a bárány vére ott folyt a Golgotai kereszten. Nekünk már nincs arra szükségünk, neked azzal, amit te hozol, és nekem azzal, amit én hozok. De azzal jövünk, amivel Isten kegyelemből megajándékozott minket, azzal beléphetünk az ő jelenlétében. Hadd csorduljon az áldás felülről, ti egek, és a felhők hadd nyissanak útat az áradatnak. Itt van egy meglehetősen dicsőséges látvány. Továbbá a Branham testvér utolsó két prédikációjának egyikében is utalás van téve az ószövetségi prófétára és Géházira is. És tudjátok, hogy a próféta azt mondta, menj el, és nézd meg magadnak, mert esni fog az eső. Géházi pedig visszajön, és azt mondja, én nem látok semmit. És a prófita azt mondja, menj vissza, és nézd meg magadnak újra a dolgot. És visszajön, és azt mondja, nem látok semmit. Testvérek és testvérnők, milyen gyakran hasonlítunk egy ilyen Géházihoz, és nem tanúsítunk hitet a prófétai szavak iránt, mert emberi szemmel vettük tekintetbe azt, amit láttunk a helyet, hogy szívünkbe Istenre bíztuk volna magunkat. És egyszeriben csak egy ember tenyérhez hasonló nagyságú felhő felemelkedett a magasba. A legkisebb felhő is nagyon gyorsan elterjedhet, és az egész égboltozatot beboríthatja. És tudjátok, Branham testvér egy nagyon szép megjegyzést fűzött ehhez a történethez, miközben azt mondja, ez a vén kopasz ember, ez az öreg próféta, aki alig tudott már megmászni egy hegyet. De abban a pillanatban, amikor Isten elküldte az esőt, abban a pillanatban megfiatalodott és gyorsabban tudott futni, mint a befogott lovak. Az Akháb befogott lovai, amelyek futásnak lettek eresztve. Mi történt? Isten véghez vitt egy csodát. Újra megfiatalodott és futásnak eredt. Isten meg akar újítani bennünket. Isten újjá akar éleszteni bennünket. Isten ki akarja árasztani az ő áldásainak patakjait a mennyből. És a felhők legyenek azok, amelyek szétosztják őket. Egy dicsőséges dolog. A felhők nagyon egyenletesen elosztják ezt a nagy óceánt. Hiszen mindannyian tudjátok, hogy az eső, ami ránk hull, az óceánból lett véve, annak minden bőségéből, és szétoszlik a föld felszínén. Pontosan így végzi ezt Isten. Isten az ő szellemének örök teljességéből szétosztja az áldás esőjét az ő népe fölött, bárhol is gyűljenek össze. Hadd csordoljon az áldás felülről, ti egek. Halleluja! Isten áldásokat ígért, és ezen senki sem változtathat semmit. Az egyetlen, aki ezt meg akarta változtatni, akkor Bálám volt, aki prófétának képzelte magát, és az volt a szándéka, hogy átkot mondjon ki. Nem testvéreim és testvérnők, aki Istenből született, az az áldás gyermeke. És ahogy az Úr Ábrahámhoz szólt, meg akarlak áldani téged, meg foglak áldani, és áldás leszel. Isten megáldott minket, és továbbra is meg akar áldani bennünket, hogy áldássá váljunk. Mindenütt ott, ahol hiányában van az áldás, ott átok van, ott nincs Isten. Ahol Isten van, ott a szeretet, az öröm, a békesség van a Szent Szellemben. Ott megalapítja Isten az ő országát a te szívedben és az enyémben is. Hadd csordoljon az áldás felülről, ti egek. Igen, ki az, aki meg tudja akadályozni Istent abban, hogy ma este ne árassza ki az ő áldásait? De az előfeltételt, föld, nyisd meg magad! Szív, nyisd meg magad! Nyisd meg magad, és mondd, Uram, csak edények, Szent Mester, mégis megtöltve a te erőddel. Ti egek, és a felhők hadd nyissanak útat az áradatnak. Nyíljon meg a föld, hogy virágozzék az üdvösség. És ugyanakkor csirázzon az igazságosság is. Én magam az Úr teremtettem ezt meg, vagy hoztam ezt létre. Így hozta létre Isten a természetben a dolgokat. Avagy létezik-e egy ember, aki segít neki, hogy esőt árasszon a földre? Nem. Ezt ő maga hozza létre az ő nagy gondoskodása alatt. És Branham testvér ezt is mondja egy alkalommal, hogy Isten képes az összes esőt és az összes vizet, anélkül, hogy valaki kivonni az óceánból, és azt tömegesen szétosztani a földön. És azt mondja, ha mi megnyitjuk a vízcsapot, és hagyunk egy kis vizet kifolyni, már is hallani lehet egy bizonyos csöbögést. És Isten mindent olyan nagyszerűen, olyan fenséges módon tesz, végez, annélkül, hogy az ember hallani valamit belőle, anélkül, hogy észrevennénk valamit. De egy dolgot el akarok árulni nektek. Amikor Isten véghez viszi ezt veled és velem, akkor hallani fogjuk, látni fogjuk, észrevesszük, és megtapasztaljuk. És éppen ez az, amiről lényegesen szól ez az egész számunkra. Nyíljon meg a föld, és virágozzék az üdvösség. Eső nélkül azonban még a legjobb talajba vetett, legjobb vetőmagból sem lesz semmi. Ismerjük, hogy amikor 3,5 évig nem esett az eső, szörnyű szárazság volt. És ha szellemileg szemléljük, ha nincs eső, akkor ugye szárazság van, ha kimarad az eső. És azt is jól tudjátok, még ha nem is vagytok földművesek, hogy milyen rossz, amikor a talaj teljesen kiszáradt. Amikor kiszáradt, és mindenütt hasadékok húzódnak át rajta. Alig ha lehet megdolgozni. Milyen szép viszont. Ellenben a megnedvesített, szépet megmunkálható termő talaj. Ó, a termő talajban elvetitek a magot, és többé nem aggódtok. Ez esetben tudjátok, hogy a mag itt ki fog csirázni, és szárba fog szökkenni. De aki száraz vidéken él, és akinek vannak ott megművelendő földjei, az tudja, hogy ez mit jelent, milyen fáradtságos. Nos, mi legyen akkor a helyzet az evangélium hirdetőivel, akik Isten ígének értékes és nemes magvát hordozzák, hogy elvethessék azt. Ha a föld nagyon ki van száradva, ha a talaj elszáradt, mit ér még a legjobb vetőmag is? Ó, bárcsak Isten még egyszer elérné az én és a ti szíveteket, és még egyszer meglágyítaná azt, és bárcsak megnyitná az eget, sőt, az nyitva is van, de hogy megnyissa a szívünket, hogy ez az áldás hatalmas módon átáramolhasson belénk, vagy hozzánk. Isten ezt is kijelentette a prófétán keresztül, amit az imént vizsgáltuk, és a proféták által, és ez igen, és amen is. És az utolsó napokban megvalósította az ő fiában mindazt, amit a proféták által kijelentett. Hiszen Jézus Krisztus nem valami újabb szóbeszéd, hanem mindannak a megvalósulása, amit Isten a proféták száján keresztül kijelentett. Ő maga lett a megtestesült íge. És itt is olyan szépen mondja Branham testvér, Jézus Krisztus nem írt egyetlen egy verset és egyetlen egy fejezetet sem a Bibliában. Hogy miért? Mert hiszen ő maga volt a megtestesült ige. Ő benne beteljesedett minden, ami meg lett írva. Testvér, testvérnő, akár sokat, akár keveset, akár egyáltalán nem írunk semmit, bár lenne, hogy a mindenható Isten ígéje a szívetekben íródott volna, és bár lenne, hogy a szellem által meg lett volna elevenítve. Én bízom Istenben, amikor azt mondja, úgy, ahogyan vizet öntök a szomjas földre, és vízfolyamokat árasztok a pusztaságra, úgy ki akarom tölteni az én szellememet az én csemettéimre, és az én áldásomat az én népemre. Ez esetben Isten volt az, aki kijelentett, te és mi teljes szívünkből hiszünk benne. És ha valóban elhisszük, ahogy a Szentírás mondja, akkor élő vízeknek folyamai fognak áradni. Elhiszed-e ezt a mai estén? Hitet tudok-e tanúsítani ma este? Avagy képesek vagyunk-e egyesülni hitben, mint egy szív, és egy lélek Isten színe előtt, és azt mondani, Uram, mi hallottuk ma este a te szent szavadat, amely a te szent szádból eredt. És tudjátok, mintha nem lenne bizonyíték Isten ígének hitelességére a hitetlenek számára, de mégis, Isten gondoskodott arról is, hogy a holt tenger körül talált tekercsek között a 66 fejezetet tartalmazó Ézsaiás próféta tekercsei is megtalálhatók legyenek. Meglettek találva, és mi szemügyre vettük ezt az izraeli utazásaink során. És az egyik legértékesebb hely, amely Jeruzsálemben létezik, ez az a hely, ahol Ézsaiás próféta tekercseit tárolják. Én nem tudom, hogy van-e olyan üveg még, amelyen nem tud áthatolni egy golyó sem. De ott van tárolva az Ézsaiás próféta a 66 fejezetével szóról szóra, ahogyan itt van nekünk ebben a Bibliában leírva, mint Istennek egy bizonyítéka, amit a zsidóknak egyszerűen ki kell mondaniuk. Igen, nem tehetünk mást, mint hogy hitet tanúsítsunk. De a takaró még mindig ott van a szívük fölött. Tőlünk vagy rólunk levette ezt Isten a Krisztusban. És amikor Pál apostol azt mondja, hogy ez a takaró csak Krisztusban vétetik el, akkor a Jelenések első fejezetének első versére gondolunk, hogy Jézus Krisztus leleplezése, Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Krisztusban ugyanis nagyon-nagyon sokan hisznek. De kikről vette le Krisztus ezt a takarót? Ki látta őt annak, aki az eget és a földet megteremtette? Ő, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Kinek nyilvánult meg az Úr karja, és kiknek tanúskodhatott Isten önmagáról? Itt van egy íge szakasz, amelyet Isten évszázadokkal ezelőtt kijelentett az egyik prófétáján keresztül. Ezekben az utolsó napokban azonban összefoglalja és megvalósítja mindazt, amit a próféták által kijelentett. Isten végül is az ő fiában szólt. nem csak a megváltásról beszélt, hanem ő maga volt a megváltó. Ez már nem egy olyan folyamatos beszéd volt, mint hajdanán, amely reménykedve mutatott a jövőbe. Ez Isten beteljesedett, megvalósult beszéde volt, amelyben az íge hústesté lett. Testvéreim és testvérnők, ma este maga az Úrral és az ő szavával van dolgunk. Vajon tudunk-e szívből hinni, és tudatosan azt kérdezem tőlünk, avagy érzéktelenné, halottá lettünk-e prédikálva már, vagy pedig élettelivé lettünk prédikálva? Voltaképpen mi a baj velünk, avagy képes-e Isten még mindig megáldani bennünket? Ó, bár csak egy mély vágy támadna fel a szívünkben, és azt mondanánk, Uram, amit ma este hallottunk, azt haza akarjuk vinni magunkkal, és nem csak ígéretként akarjuk magunkkal vinni, az ígéreteket már elég gyakran magunkkal vittük haza. Nem csak egy ige szakaszt az emlékezetünkben, vagy akár a szívünkben, hanem egy új tapasztalatot akarunk szerezni Istennel, a Szent Szellemmel való beteljesedéssel, a felülről jövő erővel való felvértezés. Hadd nyíljanak meg az egek, és nyíljon meg az ég, és a szárazföld táruljon fel, és Isten áldásai áradjanak le bőségesen. Avagy hitet tudunk-e tanúsítani ma? Kérdezem újra. Tudtok-e hinni ma este? Tudsz-e hinni ma este, ahogy a Szentírás mondja? Akkor ma este élő víznek folyamai fognak áramlani. Akkor Isten kiárasztja az ő szellemét. Halleluja! El tudjuk-e hinni ezt szívünkből, mindenki közülünk, aztán egyesülnénk az imádságban. De nem lehet senki, nem szabad senki, aki mégis a fékre lépjen. Senki sem, aki meg akar állítani. Mindenki be kell kapcsolódjon, és Isten kell hasson át kell hasson valamennyünket. Ez az, amire vágyunk. A 120 kitartott az imádságban, amíg meg nem kapták. Nekünk is ki kell tartanunk az imádságban, amíg kegyelmet nem kapunk Istentől, amíg nem részesülünk benne, magasztalva legyen az ő csodálatos és szent neve. Én hiszem, hogy ez az íge szava egy ígéret a te számodra és az én számomra. Te és én, Isten kiválasztottjai vagyunk, arra rendeltettünk, hogy meglássuk az ő dicsőségét, és emiatt eleve elrendelve arra is, hogy megkapjuk ezt az elsőszülöttségi áldást, megkapjuk ezt az Isten ígéretet, és ne csak tudomást szerezzünk róla. Ó, bárcsak hinni tudnénk. Mi minden továbbiak nélkül megláthatnánk az Isten dicsőségét. Halleluja! Dicsőség és tisztelet. Mondjatok csak nyugodtan egy halleluját, ez nem árt senkinek, és ez megörvendezteti a mi Istenünket, avagy létrejötte bennetek a belső egyetértés az ígével szemben, képesek voltatok-e néhányszor kimondani az amment, elmondtátok-e néhányszor a szívetekben, én Istenem, ma én is szeretném ezt megtapasztalni, avagy kimondtátok-e az íge hirdetés alatt, Uram, ma hozzám szóltál, elmondtátok-e, ma én hozzám intéződtek a mondottak, ma én is megkapom. Ha csak el nem jutunk odáig, hogy úgy hallgassuk Isten szavát, mintha először és utoljára hallanánk, mintha ez lenne az egyetlen esélyünk a földön, amelyet kaptunk. Különben meghallgatjuk, és tovább fogunk menni, és nem tapasztalunk meg semmit belőle. De amikor az Úr elmegy mellettünk, és halljuk őt beszélni, akkor meg kell nyitnunk a szívünket, és azt kell mondanunk, Uram, itt vagyok, fogadj el engem. Ma láttam, ma elfogadhatom hittel. Ma felnyíltak az szemeim, ma megnyitottad a szívemet. Hittel elfogadhatom. És amikor ezt hittel kimondjátok, akkor megtörténik. Még akkor is, ha korábban nem történt meg. Nos, ti talán azt mondjátok, igenis, Frank testvér, vajon nem önámítás ez? Nem. Isten soha senkit nem vezetett még félre. Soha senkit nem ámított. És ha te magadnak teszel egy ígéretet, az is meg fog téveszteni téged. Egy önámítás lehet. Viszont ha Isten adott egy ígéretet az ő igében, én szeretném látni azt, akinek Isten csalódást okozott. Egy ilyen embert nem találunk a Földön. Senki sem szégyenül meg, aki Istenre vár. Vajon én lennék az első, aki megszégyenül? Nem, ez lehetetlen. Ó, te hűséges menedék! Inkább leszakad az ég, mint hogy a te szavad megtévesszen engem. Ez az ő szava. Halleluja! Egyet értesz a te szívedben az ő szavával, akkor a szellem, aki az ígét ihlette, eljön te hozzád, vagy te föléd, és megajándékoz téged az ebben az ígében leírt tapasztalatokkal. Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve. Ma este nem Istenen és nem a prédikáción fog múlni. Ma este rajtad és rajtam múlik, hogy megkapjuk-e, amit Isten megígért. De a hitnek, ahogy Branham testvér mondja, vannak izmai. Feláll. Képes felállni, képes felemelkedni a szellemben. És azt hiszem, Isten ígéje senkit sem dönt le a földre. Isten ígéje felemeli azokat, akiket a földre le vannak verve. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve. Tudjátok, amikor csütörtök este láttam és hallottam, hogy az emberek minden ok nélkül belekeverednek valamibe, ó, akkor azt gondoltam magamban, mennyi köszönettel tartozunk a mi Istenünknek, aki olyan csodálatosan szólt hozzánk ezekben az utolsó napokban, és pedig az ő fiában, és az ő fia által. Mert Jézus Krisztus a hét aranygyártyató közepete jár. Ő maga intézte az ő üzenetét az ő népéhez minden egyes küldöttjén keresztül, és mi a legdicsőségesebb időt, a legértékesebb üzenetet kaptuk kegyelem korszakának a végén, és ezt Istentől kaptuk. Ez az a nap, amelyet az Úr teremtett, ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. Hadd örvendezzünk, és adjunk neki dicsőséget. Tekints el önmagadtól, és tekints az Úrra. Mert így van megírva, tekintsetek fel én hozzám, ti a föld legvégső részei. És mi feltekintünk az Úrra, a mi Istenünkre, aki méltó a dicséretre, a dicsőségre és az imádatra. Hadd nyíljunk meg ma este úgy, mint még soha ezelőtt. Lehet, hogy azt mondjátok, ó, Frank testvér, attól tartok, hogy én leszek az, aki magam elé okozok valamit. Én egyáltalán nem félek, de hiszen csak a saját számmal rendelkezem, amelyet ki tudok nyitni. De hiszen csak a saját nyelvemmel rendelkezem, amelyet Isten rendelkezésére állítatok. Az szék előtted sem fog semmit mondani, se helyetted nem fog kinyitja a száját, nem fogja kinyitni a száját. Ne aggódjatok, Isten jelen van, hogy megerősítse, igazolja az ő szavát, és felé lesz a csükkedők szellemét, és hogy felemeljen, és megáldjon. Ne félj attól, hogy önállóan teszel valamit. Pál apostol azt mondja, értelemmel fogok imádkozni, és szellemben fogok imádkozni. Igen, kezdjétek el az értelemmel, majd folytassátok ott, ahol abba hagyjátok az értelemben, majd szellemben folytassátok. Halleluja! Magasztalva legyen az Úr, és dicsőség neki. Nem tehetünk mást, mint hogy hiszünk a teljes evangéliumban. És ott, ahol a teljes evangélium van, ott van a teljes üdvösség és a teljes elégedettség. Jézus, ami Úrunk azt mondta, azért jöttem, hogy életet és teljes elégedettséget adjak nektek. Ezek nem üres szavak. Ez a valóság, és valósággá fog válni a te életedben és az én életemben. Magasztalva és áldva legyen az Úr neve, mindörökkön örökké. Amen.